Üdvözlöm a megjelenteket! Vasányi Gábor vagyok az elektronikai technológia tanszékről, és a következő fél órában megpróbálunk megismerkedni egy kicsit az elektronikai technológia alapfogalmaival. Mi a technológia alatt egy kicsit szűkebb tartományt értünk az általános elnevezésnél, a megcsinálás tudományát, azt, hogy hogyan készül, és ezt egy mindenki által ismert példán keresztül fogjuk végignézni, hogyan készül is a mobilunk. A mai elektronikai ipar óriási kihívásoknak van kitéve, hiszen ha csak a mobiltelefonra gondolunk, mindennyiunk zsebében ott lapul, vagy táskájában, évről évre újabb és újabb készülékeket akarunk zseniális tudással megvásárolni. Már kisebb számítógépeket hordunk a zsebünkbe, GPS vevőkkel és egy nagy felbontású kamerával. Hát az én hallgató koromban ezek mondjuk a tudományos fantasztikus irodalomnak voltak részei. Most pedig a mindennapokban kezeljük ezeket olcsón, hozzáférhetően, nagy tömegben és megbízhatóan, vagyis elvárjuk, hogyha mínusz 10 fokba állunk a buszmegállóba, akkor is tudjunk telefonálni, de nyaralás közben mondjuk a sóspárás tengerparton is nyugodtan tudjunk telefonálgatni. Sőt, ha párszor leejtjük, netán nagyon bosszantó, ha az rögtön tönkre megy, tehát elvárjuk, hogy akárhogy dobáljuk a készüléket, az túlélje. Hosszú távon élje túl, tehát működjön sokáig, és tudjuk használni kedvünkre. Hát az elektronikai ipar nem csak mobilokat gyárt, ezt nagyon jól tudjuk. Tele van az életünk különféle készülékekkel, elektronikus egységekkel, amelyek különböző feladatokat látnak el az életünkben, többek között vigyáznak ránk, kényelmünket szolgálják, szórakozásunkat szolgálják. És ezeknek az egységeknek sokszor hosszú ideig kell működni, hiszen ha egy mobil tönkre megy, legfeljebb bosszankodunk és veszünk egy másikat, de mondjuk, ha egy műholdat le kell emiatt cserélni, hát az sok millióba kerülhet, vagy ha netán egy repülőgépben vagy egy gépjárműben következik be probléma, akkor ott emberéletekről van szó. Tehát hosszú távon kell tudni megbízhatóan használni ezeket az eszközöket, és hát ezt elérni nem könnyű feladat, ahogyan készül közben. Hát nézzük is meg akkor tulajdonképpen ezen az egyszerű kis példán, egy mobilon keresztül ezt a folyamatot. Hát először közelítsük a gyermek módjára ezt a kérdést, szedjük szét, nézzük meg, mi van benne. Hát levesszük ezt az előlapot egy kellő célszerszámmal, ugye ez egy kellő kis öreg mobiltelefon ahhoz, hogy már senki sem sértődik meg, ha így széttrancsírozzuk. Úgyhogy nyugodtan széthetjük, elénk tárulnak a különféle egységek, lefejtjük a billentyűzetet, és hát rögtön elénk tűnik egy szerelt áramköri lemez egy része, amely ilyen dupla fésűs kis tappancsokat tartalmaz, amelyeket, hogyha érintkezésbe hozunk a billentyűzet gumiába ágyazott érintkezőkkel, akkor kapunk egy kapcsolási jelenséget. Hát szedjük le a kijelzőt is, különböző árnyékoló fémburkolatokat, és emeljük ki a lelkét a mobiltelefonnak, amely egy szerelt áramköri egység, egy általunk nyáknak nevezett, közkeleti nevén nyáknak nevezett valami, de hát ez tulajdonképpen nem nyák, nem nyomtatott áramkör, mert az áramkört azt nem nyomtatja rá senki, hiszen az attól fog működni, hogy alkatrészeket teszünk rá. Tulajdonképpen csak az alaplemez, az összehúzalozást, a vezetékezést szolgáló alaplemez az, ami a nyomtatott rész, és hát ezt mi nyomtatott húzalozású lemeznek szeretjük inkább hívni. Hát aztán a hátlapból még sok minden egyéb dolgokat kibányázhatunk, hangszórót, a SIM-kártyatartót, akkumulátort, csatlakozókat, mikrofont. És hát ugye visszatérve a kis billentyűzetre, hát az is egy nagyon egyszerű, primitív kis szerkezet, mindenki biztos ismeri, egy az alaplapon kialakított fésű elektróda rendszert hozunk egymással kontaktusba azzal, hogy a gumiba beágyazott vezető réteget rányomjuk, ugye így működik minden klaviatúra. Manapság már egyre kevésbé találkozunk ilyennel, hiszen érintő képernyős készülékeket használunk. Azok minden előnyével és hátrányával együtt, de hát azért akadnak még ilyen hagyományos készülékek is. Hát nézzük meg, hogy ez a szerelt áramköri alaplap, a mobiltelefon lelke, ez hogyan épül fel. Hát ugye említettem, hogy az alapot, magát, a hordozólemezt nevezzük nyomtatott húzalozású lemeznek. Ez egy meglehetősen bonyolult vezetékezésrendszer tartalmaz általában. Egy több rétegű szerkezet, nagyon sok vezető és szigetelő rétegeket hozunk ebben a hordozóban létre, és ezek biztosítják majd az alkatrészek összeköttetés rendszerét. Az egyes emeletek között átvezetéseket tudunk létrehozni, tehát a vezető réteg emeleteket össze tudjuk egymással kötni, ezeket mi a szakmai nyelven viáknak, ha fúrjuk ezeket, akkor furatoknak hívjuk. Látjuk itt két szomszédos réteg összeköttetését, de az is lehetséges, hogy ez a furat átmegy a teljes lemezen, és azzal is sokan találkoztak biztos, hogy ebbe a furatba alkatrészeket lehet beforrasztani. De manapság nem csak a furatokba, hanem a lemez felületére is forrasztunk alkatrészeket. A lemeznek úgynevezett forrasztási pedjeire, forrasztási kontaktus felületeire. Nézzük meg azt, hogy hogyan néznek ki, és hogyan lehet beépíteni ezeket az alkatrészeket. A hagyományos alkatrészek húzal kivezetésekkel rendelkeztek, és különböző réteg szerkezetekkel építettünk fel különböző funkciókat, ellenállásokat, induktivitásokat, kondenzátorokat, és hát a diódákban megjelentek a szilícium csipek is. A lényeg tehát, hogy egy húzal kivezető rendszerrel rendelkeztek, ezeket beforrasztottuk a nyomtatott húzalozású lemez furataiba. Ugye mindenki emlékszik még, aki abban az időszakban élt, a 60-as, 70-es években, hogy a gyártósorokon a mezőről fölvett asszonyok ültek, és forrasztó pákákkal forrasztották be a Videoton tévékbe a különböző alkatrészeket. Hát ez egy letűnt korszak, manapság automatizált gyártósorokkal kell az ilyen egységeket előállítani, ahhoz a mennyiséghez, hogy mindenki zsebében ott lehessen a mobil. Ezért változtatni kellett az alkatrészek jellegén is, hiszen ezeket a húzalokat nagyon nehezen lehetett automatákkal furatokba helyezni. Manapság olyan alkatrészeket használunk, amelyek nem rendelkeznek már húzalkivezetőkkel, hanem forrasztási felületeket alakítunk ki rajta, amelyeket majd a nyomtatott húzalozású lemez kontaktus felületeihez forrasztunk, vagy ha ez például egy tokozott chip tranzisztor ebben a példában itt, akkor ha bele látunk ebbe a tokba, látjuk a vezetékezés rendszert, és ezeknek a külvilág felé egy ilyen kis hajlított lemezkeszerű felülete van, amit szintén a nyomtatott húzalozású lemez felületeihez fogunk forrasztani, ezért hívjuk ezt az alkatrész típust felület szerelhető alkatrészeknek. És hát manapság az alkatrészek nagy többsége ilyenekből áll. Hát nézzük meg egy kicsit az integrált áramköröket is, ezeket a rejtélyes, fekete százlábúakat, amiből nagyon sokat szoktunk látni különféle alaplapokon. Egy hagyományos integrált áramkörbe, ha belelátnánk, akkor látnánk annak a szerkezetét, a lelke egy szilícium chip, ezen kerülnek kialakításra a funkcionális egységek, a tranzisztorok óriási tömege, és ezt hajszál vékony húzalokkal, hajszálnál is vékonyabb húzalokkal, 10-20 mikron vastag húzalokkal kötjük ki ahhoz a kivezető keretrendszerhez, amelynek a külvilág felé ezek a kis hajlított lábaival találkozunk. Ha röntgen szemekkel átnézzünk rajta, akkor látjuk ezt a fémezés szerkezetet, de sajnos mivel a röntgen áthatol a szilíciumon, annak szerkezetét nem tudjuk így fölfedezni, hát ahhoz egyéb trükköket kell alkalmazni, például szét kell szedni ezt a topot is. Hát ha szétszedjük, akkor látunk egy ilyen szilícium csipet, ennek a felszínén egy összeköttetés rendszert látunk csak, ez egy fémes összeköttetés rendszer. Ha egy kicsit trükközünk a megvilágítással, akkor elő lehet hívni a belső struktúráját az integrált áramkörnek, különböző színek, különböző rétegszerkezeteknek felelnek itt meg, és ezek a rétegszerkezetekből épülnek fel a tranzisztorok, memóriacellák vagy egyéb funkcionális elemek. Elektronmikroszkóppal is készíthetünk felvételt, hát itt egy kicsit más morfológiában látjuk a szerkezetet, és tanulmányozhatjuk nagy felbontással például egy ilyen húzalkötésnek a megjelenését is. Hát néhány ijesztő dolog, amit ezzel kapcsolatban ugye meg lehet említeni. Vajon tudják-e az itt ülők, hogy hány tranzisztor van egy processzorban? A processzor ugye a számítógépünk lelke, hát az 1 milliárd nagyságrendet is már eléri. Több szilícium lapka is lehet egy processzorban. A tranzisztorok méretére jellemző, hogy egy hajszálnyi keresztmetszeten több 100 000 elférhet. A processzorokban manapság a szilícium chip méret egyre nagyobb, már a centimétert is meghaladja. Eközben a tranzisztorok jellemző méretei az úgynevezett csatornahoz, vagy az a vezetősáv szélesség a 30 nanométer tartományban jár. Ez a nanométer, ugye, ha a milliméterhez képest nézzük, annak az 1 milliomod része, tehát itt 2 milliomod, vagyis hát a milliomodnak a duplája az a méret, ami a chip és a tranzisztor méret között van. Ez a 30 nanométer néhány száz atomnyi távolság. Tehát ezért beszélünk ma már nanotechnológiáról és nanoelektronikáról, mert már olyan jelenségekkel kell ebben a mérettartományban számolnunk, ami már az atomi kölcsönhatásokra jellemző. Miközben a funkciók növekszenek, egyre nagyobb kivezető számot kell kihoznunk egy-egy integrált áramköri topból. Ezt először a húzal kivezetések vagy a lába távolságának csökkentésével lehetett elérni, és hát 4 oldalon vezettük ki, nem csak 2 oldalon az integrált áramkört, hát ezzel egy pár évet lehetett nyerni a fejlődésben, de túl sokat nem, úgyhogy manapság már olyan integrált áramköri tokokat készítenek, ahol a teljes felületet kihasználjuk a kivezetők elkészítésére. Ezen az ábrán az úgynevezett ball grid array-t látjuk. Az array azt jelenti, hogy egy matrix elrendezésben készítjük el a kivezetőrendszert, és ball, mert ilyen kis labdacsok a kivezetők, ilyen kis forraszgolyók fogják létrehozni a kapcsolatot a külvilág felé. Manapság a processzorok jelentős hányadát már ilyen kivitelben lehet beszerezni. És akkor néhány érdekesség egy-egy ilyen alaplapról. Egy ilyen alaplap csak a telefonban, és nem számítógépről beszélünk most, akár több ezer forrasztott kötést tartalmazhat, és több ezer alkatrészt. Egy gyártósoron 30 másodpercenként készül el 4 mobiltelefon alaplap, azért 4, mert 4 egyszerre szokott végigmenni rajta. Évente 1 milliárd telefont gyártanak, és körülbelül 3,3 milliárd előfizetés van, ez 2010-es adatok, és hát ugye mindenki tudja, hogy szinte 2-3 havonta cseréljük a készülékeket, tehát az előfizetések nem csak nőnek, hanem a már meglévő előfizetések is folytonosan cserélik a készülékeiket. Tehát óriási mennyiség és óriási kihívás ennek az iparnak, hogy ennek eleget tegyen. Hogyan készül egy ilyen mobilnak a legfőbb eleme, a lelke, ez az alaplap? Hát a legfontosabb az, ugye, hogy a nyomtatott húzalozású lemez kontaktus felületeire ráforrasszuk, rárögzítsük, és villamosan is kontaktáljuk ezeket az alkatrészeket. És ezt tömegtermeléssel csináljuk. Ezért a forrasz anyagot paszta formájában állítjuk elő. Ezt a pasztát felkenjük a hordozóra, majd meglátjuk hogyan. Belenyomjuk az alkatrészeket, majd egy melegítéssel felhevítjük a forraszanyagot, és létrehozzuk a kötést. Hogyan történik a forraszpaszta felvitele, ez mutatja ez az ábrácska. Egy nyomdaipari eljárást loptunk el erre a célra, ezt az úgynevezett stencil nyomtatást, ahol a stencil tartalmazza azokat a nyílásokat, ahol a forraszpasztát át akarjuk nyomtatni, és egy ilyen nyomtató berendezéssel átpréseljük a pasztát a hordozó megfelelő helyeire. Látjuk a mérettartományt is, egy-egy ilyen nyílás, úgynevezett apertúra mérete már a 10 mm tartományban, tehát a 100 és 200 mikron közötti jellemző tartományban mozog. És hát akkor jön a beültetés. Az alkatrészek beültetése automatizált berendezésekkel történik, amelyek fölkapkodják vákumpipettákkal az alkatrészeket a tárakból, majd az áramköri hordozóhoz érve ott megfelelő pozícióban ezeket elhelyezik. Természetesen hibás pozíciók is előfordulhatnak, tehát menet közben kell ellenőriznünk egy külön optikai ellenőrzővel az alkatrész pozícióját, és helytelen pozíció esetén módosítani annak helyzetét, vagy akár a beültetés pályáját. A jellemző néhány adat, hogy akár 100 000-es nagyságrendű alkatrészbeültetésre is szükség van óránként, ami azt jelenti, hogy ha másodpercre ezt kitetszenek számolni, akkor 20-30 alkatrész egy másodperc alatt. Közben az alkatrészek mérete is óriási tartományt fed le, hiszen a sok centis processzorok és integrált áramkörök mellett a 10 milliméteres tartományban is tudni kell dolgozni. A jelenlegi alkatrészek legkisebb mérete, amit iparszerűen beültetnek, az a 400x200 mikron körül mozog. Hogyan történik ez a gyakorlatban? Hát ezen a kis filmen látjuk. Megérkezik a hordozó, és hát elkezdődik ez a beültetési folyamat, amit szemmel gyakorlatilag nem lehet követni. Még a lassított felvételen is alig lehet látni. Az alkatrész beültetését lehet látni, de ahogyan a megfogó fejek váltják egymást, teljesen összemosódik még a lassított felvételen is. És hát természetesen történnek hibák. Előfordul, hogy egy alkatrészt a beültető nem tud megfogni, elejti. Erre fogunk példát látni itt most, hopp, el is ejtette. Olyan is előfordul, hogy meg sem tudja fogni, vagy netán fejre fordul az alkatrész, és ettől helytelenül lesz beültetve. Ez azt jelzi, hogy a folyamatok minden lépését ellenőriznünk kell, hibákat ne építsünk be a későbbiekben. És végül is ezután, az alkatrész beültetés után történik a leglényegesebb lépés, ugye a forrasz megömlesztése, aminek az a lényege, hogy egy alagút kemencében, ahogy itt látjuk ezen az ábrán is, melegítéssel megömlesztjük a forraszanyagot, ez folyadékfázisba kerül, és ideális esetben nedvesítve a fémezés felületeket létrehozza a villamos kötést, megszilárdulva egy mechanikailag szilárd kötést biztosít, rögzíti is az alkatrészeket. Hogyan kerüljük el a hibákat? Tessék belegondolni abba a mennyiségbe, ami elkészül egy-egy gyártósoron, és abba a kötés számba, hogy több ezer kötés van egy alaplapon. Ha egy nem jó közülük, akkor a készülék nem fog működni. ez nyilván megengedhetetlen, tehát minden egyes fázisban meg kell néznünk, hogy mit is csináltunk. Jó-e az, amit csináltunk? Hát ezt először is ránézéssel lehet ugye megállapítani, de hát mi már nagyon lassúak vagyunk ahhoz, hogy ezt nyomon kövessük, úgyhogy automaták követik nyomon a technológiai lépéseket. A legegyszerűbb, hogy a ránézést automatizáljuk, egy fényforrás rendszerrel megvilágítjuk az összeszerelt lemezt, kamerákkal különböző pozíciókból felvételeket készítünk, és a felvételeket analizálva különböző algoritmusokkal összehasonlítjuk az alkatrész helyzetét az ideális helyel, tehát egy ideális fényképpel. Amennyiben jelentős az eltérés, ugye hibát kell jeleznünk. Hát itt jogosan fölmerül a kérdés, hogy miért hibás ez, hiszen mindkét oldalon ott a szép forrasztott kötés, akkor is hibás, hiszen nem a helyén van ez az alkatrész, sokkal gyengébbek valószínűsíthetően a forrasztott kötések. Ezt a telefont, ha néhányszor ledobjuk, lehet, hogy harmadszorra már eltörik ott az alkatrész kötése. Tehát ezt is hibásnak kell tekintenünk. Bizonyos alkatrészek alá nem tudunk benézni, ugye, ilyenkor a röntgen szemeinket hívjuk elő, például a kis golyós kötéseket az integrált áramköri alkatrészek alatt nem látjuk, tehát ilyenkor a röntgent hívjuk segítségül, és hát nézegetjük, hogy ezek a kis golyók valóban létrejöttek-e, és megfelelő kötést biztosítanak-e. És akkor végezetül egy ízelítő egy gyártósorból, hogyan néz ez ki, tehát a hogyan készül, az min is készül. A nyomtató, az alkatrészbeültető és a forrasztó berendezés ugye minden gyártósornak eleme kell, hogy legyen, és természetesen kiegészülnek minden lépés után optikai vagy röntgenes ellenőrzéssel ezek az egységek. Természetesen nem csak egy szokott ezekből lenni, általában több alkatrészbe ültető különböző alkatrész típusokhoz. És most végezetül kicsit nézzünk szét a saját házunk táján, hogy is áll ma Magyarország e tekintetben. Az elektronikai gyártóipar, multinacionális cégei az egész országban jelen vannak, Budapesten, vidéken egyaránt. Az a gyártási volumen, amit jelenleg képviselnek, az európai gyártóiparok egyik legnagyobbika, a német elektronikai gyártóipara azonos nagyságrendű. Az országok eltérő mérete ellenére. 90 ezer embernek ad munkahelyet, ennek körülbelül 30%-a úgynevezett fehér galléros, vagyis magasan kvalifikált, általában diplomás munkaerő. Jelentős hányadban mérnök. Az ország exportjából 33%-kal részesedik ez az iparág, és a termelő ágazatok között a legnagyobb hozzájárulást adja ma a magyar GDP-hez. Ezek az adatokat nem én találtam ki, hanem hiteles forrásból származnak. Úgyhogy azt szeretném mondani a hallgatóknak, hogy a magyar elektronikai ipar biztosan várja őket, a villamosmérnökök fognak állást találni az elkövetkezendő néhány évben itt ebben az országban. Természetesen ezeknek a kihívásoknak meg kell felelni, és sokat kell tanulni hozzá. Köszönöm szépen a figyelmet!